Egy újabb szombathoz érkeztünk, és egy újabb szombat az egyben azt is jelenti, hogy Mózes 4. könyve egy újabb könyv nyílik a Tórából ki, aminek a neve Számok könyve, amit igazából nem úgy hívunk, de mégis úgy hívunk. Kezdetben Számok könyve volt, ami nem helyes fordítás, mert a megszámlálásnak a könyvéről kell beszélnünk, hiszen ebben a tórai részben kétszer számoltatja meg Isten a népét, hogy hányan vagynak, és innét kapta is a könyved ezt a nevet. A másik pedig, ami ennek a szombatnak a neve, Bamidbar, az a valós tartalma igazából a könyvnek, hiszen a pusztában, Bamidbar annyit jelent, a pusztában történő eseményekre nyúlik vissza a könyv, és azokat írja le. Nagyon érdekes idők előtt állunk, hiszen a pusztában kapott Mózes 4. könyvének a tartalma nagyon izgalmas, hiszen a pusztában kapott törvények, a papinrend, ez különösen érdekes számunkra, mert úgy a keresztény és más területeken, és ugye a 10 parancsolat, mint törvény és más semmi, erről nem beszélnek, de a pusztában kapott törvények mennyire érvényesek ma egy hívő ember életére, aki a pusztában megy és vándorol hazafele a mi Kánaánunkba, a mennyországba. A pusztai törvényekről azt hiszem, hogy sokat kell majd beszélni, hiszen ez egy jó lehetőség, amikor erre a részre érkezünk. Mert pusztába indul mindenki, akit Isten kihívott Egyiptomából, a világból, pusztában vagyunk, és ezt a pusztai vonulást jó, hogyha odafigyelünk, mert a hívő életről van szó. Itt a kérdés valóban, hogy Ószövetség vagy Új Szövetség, nem, itt Isten népének a meneteléséről van szó, és Isten népének a menetelése mindig ugyanaz, mindig ugyanazok a törvények, mindig ugyanazok a nehézségek, ugyanaz a sátán, minden ugyanaz. Sőt, annyira jó, és kell figyelnünk ezt a könyvet is, természetesen, hogy is, hogy jó előtte megkaphassuk azt, amit Izrael megmutatott előttünk, a gyengeségeket, az áldást, a törvényt, a törvénytelenséget, minden következményt. Nem véletlenül Izrael, de Isten erre az útra nem kiválasztotta, hanem elküldte. És itt már mondhatnám azt, hogy mit jelent a kiválasztottság és a küldetés, és mit jelent az elhívás és a kihívás és a küldetés közötti különbségek. Hiszen Izrael választottsága az nem ugyanaz, mint más nemzeteknek való megmentése és megtérése. A választás kizárólagos, egyéni és csak egy népre szól. Tehát a heti szakasznak a kezdete úgy kezdődik, szóla pedig az Úr Mózesnek a Szinaj pusztájában, gyülekezet sátorában, a második hónapnak elsőjén, az Egyiptom földéből való kijövetelek után a második esztendőbe, mondván, vegyétek számba Izrael fiának egész gyülekezetét, az ő nemzetségek szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint minden férfiút főről főre. Mindjárt jön az első kérdés ebben a heti szakaszban, amire nem, igazából nem akarok most beszélni, hiszen rengeteg tartalma van, de mégis a Haftara az, ami előttem fontos. De mégis kell beszélni a megszámlásról, mert egy ellentmondást találhatunk. Istennek a szava az, hogy nem számolható meg az ő népe, ez esetben, mintha nem lenne igaz. Hiszen ő szól kettőnek, méghozzá Mózesnek és Áronnak, mert többes számba beszél a Biblia, a Tanakh, számoljátok meg, és a többes számban már is ott van egy megerősítés, kettő ugye a tanúság, és kettő a bizonság is, de benne van az, hogy számoljátok meg úgy, mint vezető, mint király, és úgy, mint főpap, számoljátok meg. Ez ma is érvényes. Ma is Isten megszámolja az ő népét. Méghozzá nem Mózes és Áron által, hanem a király és a főpap által, vagyis egy személybe Jeshua Hamasi által. Igen, meg kell számolni. Meg kell számolni, és ezt az időt éljük meg, hogy úton vagyunk. Krisztus teste meg van számolva. Te is meg vagy számolva. És ez a rend működik, főpap szerint meg vagy számolva, és a Mesiás király szerint meg vagy számolva. Istennek a szava akkor Áronnak és Mózesnek szólt, ma Jeshua Hamasiának szól, hogy számold meg. És ilyenkor följöhetne érzelmileg is az a kérdés, te hova számoltattál be? A főpap mit mond rólad? Ott van-e az áldozatod, ott van a béke áldozat, ott van az illatát, oda tette a főpapi áldozatot már. Igazából átadtad-e az életedet a királynak? Mert a királyról, a mesiás királyról a főpap tett bizonságot. A király tesz a főpapról bizonságot. Oda-vissza van a két népben együtt, hogy Jesu Masia király és főpap egyben. A mesiás a főpapról, a főpap a mesiásról az atya előtt. És ez róla szól, hogy te ott vagy. A főpap visz Isten elé, és a király tesz bizonságot, hogy az enyém. Hova vagy számolva? Meg kell ezt kérdezni. Meg kell ezt kérdezni, hogy valóban benne vagyok-e abban, amit egy népszámlálásnál, hadra forgató férfiaknál, hadra fogható férfiaknak a részébe benne lehetek-e? Benne vagyok-e? Benne vagyok-e, akit harcba lehet küldeni, mert itt lennél a számlálásnál, és azokat a férfiakat 20 évtől fölfele számoltatta meg Isten, akik harcra készek. Nem akik otthon ücsörögnek, magyarul nem szolgálnak és élik a vallásos életüket ma, hanem akik hadrafoghatóak. Valóban a te szolgálatod valóban bizonsága Krisztusról, bizonsága a főpapról, bizonsága a mesiás királyról. És ott állsz, hogy harc a bűn ellen, állj ellen, hogy elfusson a sátán, ott vagy-e? Vagy csak ilyen névlegesen beszámítható vagy, de nem számolható. Hol vagyunk? Ez az első kérdésem a számlálásnál, mert a számlálás ebben a könyvben kétszer előfordul, és ebben a könyvben érdekes módon a népnek a megszámlálása, a 603 ezer körüli nép, most pontosan nem tudom mondani, érdekes módon mind a két számlálásnál ugyanazt a számot mutatja. És ebben Isten adja azt az állandóságot, az ő népe nem változik. Krisztus teste, a Krisztus teste, az nem fogyatkozik, de növekedhet későbbiek során. Nem fogyatkozik. Aki ott van, az minden számlálásnál ugyan annyi. Isten állandó. És ebben az állandósulásban, ami a te megszámláltadásoddal is állandó, kérdés, hogy ott vagy-e? Ott vagy-e? És ez a heti szakasznak talán ennyi üzenete is elgondolkodtathatta bennünket. Most egy szakasz van. Megyünk hazafele. Meg tudjuk-e mondani azt, hogy a főpap engem is megszámolt? Oda vittem az oltára az élet áldozatomat, mondjam így, a béke áldozatot Istennel, ami nem más, mint az életem átadása. Isten és én közöttemi békekötés, békeszövetség újra Krisztus által megtörtént-e? Mert erről csak a főpap tud Isten előtt bizonságot tenni, mert te általa vagy ő előtte. Nem vagy személyesen ott. Te ő általa vagy előtte. Isten előtt most elhangzik-e a főpap által az enyém, mert én hoztam áldozatként. Úgy az enyém, mint főpap, hogy mégse az enyém, mert átadom neked, mint áldozatot, és átadom az ő életét, mert ő nekem adta oda az életét, hogy a tied legyen, Istené legyen. Valóban oda vitte már az életedbe, a földi életedben, a teljes életedet ő már a főpap valaha. Vagy csak vándorolsz el a földi sikátoros kis akármilyen úton. A másik, hogy tényleg a király is elszámol, hogy igen, hadrafogható az én katonaságom, az én kezem a földön, hiszen szellemi feladatokat a földi életben, a látható világban is be kell töltenünk. Igen, az én akaratomat ő hajtja végig. Ő hajtja végre. Ő az, aki testvér, ő az, aki a törvényeket megéli, bizonság és tovább a látható lelki és testi viszonylatban. Az ő szelleme az enyém, ezért a látható világban, a látható világban élő emberekkel. Ő az, akivel kapcsolatban van az én nevemben. Ő képvisel engem, mint egy nagykövet. Valóban a király tesz-e rólad bizonságot. Mert az, hogy mi elmondjuk, hogy én ismerem a királyt, ez semmit nem jelent. Mindenki ismeri. És az sem jelent semmit, hogy ismerem a főpapot. Amíg nincs ott az áldozatod, az életed, addig semmit nem ér. Amíg a király nem mondja, hogy az ő hozzám tartozik, addig te csak egy névleges keresztény vagy zsidó, vagy bármilyen állampolgári jelölt vagy. Ő tette. A mi megszámlálási könyvünk, a mi negyedik Mózes könyvünk működik-e. Mert a megszámlás után következik az, hogy törvényeket kapsz, akkor kapod meg a pusztai vonulásnak a rendjét, a hívő életednek minden rendjét itt kapod meg, ettől a pillanattól. Megszámlált, és ez nem azt jelenti, hogy beülünk a fotelba vagy a trónusunkba, és a mennyországba ott ücsörgünk a bárányfelők szélén. Nem, nem, nem. Innét kezdődik, hogy ő ad nekem törvényt, ő ad nekem válaszokat az életemre, ő mondja, hogy most a pusztába hogy kell menni. Ő az, aki velem, előttem, fölöttem, engem átölelve, betakarva, az ő betakarásába megyek, ő az. De Isten előtt mindenképpen, hiszen hozzá megyünk, kell ez a kettős megszámlálás királytól és főpaptól. Mózestől és Árontól, de most egyedül egy szemébe alad a két hatalom együtt, minden hatalom összpontosul, egyesül, maga Jesuá Hamasia tette rólad bizonságot. Ez a kérdés. Nem a duma kell, mekkora misszionárus vagy, meg nem tudom micsoda. Ő tette Isten előtt rólad bizonságot. Ez. És ha ezt megtetted, akkor az a béke ott is van a szívedben, hogy tudod azt. Akkor valóban békességed van Istennel, valóban elmúlik a félelmed, valóban minden más lesz az életedben. Akkor. De az első lépés a tiéd, hogy amikor megjelenik a főpap és a király, akkor jelentkezel, hogy itt vagyok. 20 évesnek fölötte kell lenni. Már felnőtt embernek kell lenni, hogy önként dönt, önként tud menni, önként tud tenni mindent és felfogni. Isten nem gyerekekkel akar foglalkozni, akiket bárki bármikor irányíthat. Pásztor, rabbi vagy akárki, aki önként ön tud dönteni, bár segítsége van a másikra, az idősebbre, hogy ő még plusz adjon, de nem ő a főnök. Önként 20 éves fölött kell lenni. Szabadnak, erősnek, és tudni az, hogy ki vagy. Hova tartozol? Hiszen ebben a bűnei részben föl van sorolva az, hogy melyik törzs kiszámol, megvan. Hova tartozol? Nem melyik egyházba tartozol, hanem hol a te helyed ezen a földön. Hol van az életedben az magád, maga az, hogy Isten hol rendelt el. Mondjuk ezt a szót, amit olyannyiszor mondok, mi a te identitásod? Hiába akarsz te kínai lenni, hogyha eszkimó vagy, nem fog összejönni. Hiába akarsz férfi lenni, hogyha nő vagy. Mind-mind bűn és mind-mind bajnak a gyökere. Hova tartozol? Ott akar Isten megszámolni. Ott. Sőt, amikor meg fölbontja Isten a 12 törzsnek a felállását, a levitákat külön is veszi, megadja a helyet, a találkozás sátrát, hogy vették körbe. Mi a te feladatod? Még azt is rendezi Isten. És amikor a helyed, az identitásod a helyén van, akkor Isten megmondja, hogy hogyan tedd ezt. Akkor adja a pusztai törvényeket. Ami nem kicseréli a többi törvényt, nem kicseréli azt a törvényrendet, amit kapott a Édenkerttől az emberiség, nem kicseréli a Szinai-hegynél adott törvényt, nem új és új és új szövetség, meg új akármi van. A helynek megfelelően, a helyi adottságnak megfelelően Isten megadja a rendelkezését, hogy ebben a szituációban, pontosabban ebben a hívő életes szakaszában hogy kell élned. Ez pluszok, nem nehézségek, hanem olyan törvények, amik megadják az utat, és azt az utat, amin neked egyenes ágba oda megy Isten elé. Nem könnyű utat, hanem pontosan azért adta Isten a törvényeket, a védelmet és mindent a törvények által, hogy le ne gyere erről, mert életveszélyes helyzetben vagy. Maga a pusztai út is érdekes dolog, mert mi a pusztát úgy szeretjük nézni, mintha a Szaharába sétálnánk. Nem. Annak idején, amikor a választott nép ment, azért egyszer kiszámoltam, egy vagonnyi víz se lett volna elég annak az 1,3 millió embernek. Gondold el, mindenki csak egy litert iszik meg naponta, és még talán megmossa a fogát, és meg talán lezuhanyzik. Mennyi víz kellett? Oké, én tudom azt, hogy a sivatagban is lehet gyapjúval összegyűjteni a vizet, és nem is olyan kevesed, nagyon jó trükkök is van, de képtelenség emberleg. Milyen is volt ez a sivatagi út? Bizony az a sivatag ellátta a népet, és nem az a sivatag volt, amit szeretünk mitten humanista módon szenvedni, ellátta. Az a Izrael területe, ami most ilyen, nem ilyen volt. Valóban tejjel mézzel folyó Kánaán volt a maga formájában is. Az, hogy kivágták a fákat, annak vannak következményei. Ugye a nem kívánt utódoknak az első teendője volt sivatagosítani azt a területet is. Fölégették a fát, amit lehetett. Ebben a sivatagban is Isten adott neki életet. De ennyi bevezető után én azt hiszem, hogy el kell mennünk a Hoseás profétának a könyvébe. Oly szép az a rész, amit föl lehet olvasni, és oly ismeretlen, és oly sok félremagyarázást hallottam már magam is, öncélúan, de magában egy oly gyönyörű ez az ígéret, amit a Hoseásban olvasunk. Ez a heti szakasznak a profétai vagy haftrai része. Úgy kezdődik a második fejezetek az első versében, hogy pereljetek anyátokkal, pereljetek, mert nem feleségem ő, és nem vagyok neki férje, hogy tüntesse el az ő bujaságát arcáról, és az ő paráznosságát emlék közül. Különben messzerre vetköztetem őt, és olyanat teszem, amilyen volt születése napján, és a pusztához teszem hasonlatosra, és olyanra változtatom őt, amilyen a kitaszott föld, és megölöm őt szomjúsággal. Sőt, fiaim sem körülök, mert parázaságnak fiai ők is. Mert paráznalkodott az ő anyjuk, gyalázatba került, aki őket kiszülte, mert ezt mondotta, elmegyek szeretőim után, akik megadják kenyeremet, vizemet, gyapjumat, lenemet, olajamat és italomat. Azért ímé tövissel rekesztem el utadat, és sövényt vonok elejébe, hogy ne találja meg ösvényeit. Hoseás második fejezetét olvastam, annyit melyek tovább, de mégis tisztázni kell ezt a részt, amelyik fölvezet egy csodaszép ígérethez, pereljetek anyátokkal. Ezt sokszor nem értik, mi az, hogy pereljetek anyátokkal. És kénytelen vagyok erről beszélni, itt az anya nem más, mint a nép. Maga Izrael. Maga az Izrael. És kinek szól, hogy pereljetek anyátokkal? Ennek a népnek a gyermekeinek szól. Tudod, milyen felelősség számodra Krisztus testében? Hogy neked Krisztus testében kell szólni, mint Krisztus gyermek, hogy Krisztus teste nem vagy rendben. Parázna lettél. A Bibliában egyetlen egy hely, ahol olyan szépen elmondja a paráznaságot, hogy nem lehet kimondani a nagy humanizmus miatt sem. Egyszerűen a legcsúnyább szóval mondja a feleségének Isten, Izraelnek, hogy mekkora bocsánat kurva lettél. Sőt, még ennél csúnyábbat is. Ringyó, és minden benne van ebbe a szóba. Isten még ennyire leminősíti Izraelt. De nem is a minősítés itt a kérdés, hanem az, hogy ismered-e a felelősséget, ami itt Izraelnek a leszármazottairól szól. Szóljatok Izraelnek, az anyátoknak, mert jövök, és. Ha zsidó vagy, akkor el kell gondolkodnod, különösen a mai időkben. Annak a népnek vagy a gyermeke. Szóltál már? Fogsz szólni? Ha a másik népet, amit Isten népének mondunk, Krisztus testéről beszélek, ami két részből áll, zsidóból és nem zsidóból, Krisztus által, a váltságmű elfogadása által, szóltál-e már? Vagy ősz bénán, hogy majd az Úr, meg majd jön az ígéretek szerint az ébredés, meg a Szent Szellem kitöltetése, meg minden. Nem vagyunk mi engedetlenek, amikor itt Hoseásban, ennek a nehéz életű embernek az életében, Isten azt mondja a népnek, a gyermekeknek, szóljatok anyátoknak. Szóltál-e már a gyülekezetednek, szóltál-e magát önmagában, nem a gyülekezetnek, Krisztus testének, szóltál-e már? Szóltál-e már Izraelnek, hogy merre mész, anyám? Mert felelős vagy. Nagyon felelős vagy. Nincs magánzó hívő élet. Nincs magánzó zsidó. Felelős vagy. Felelős vagy Krisztus testéért. Felelős vagy anyádért. Mert Isten közvetlenül neked szól. Isten azt mondja, hogy személyesen veled beszélek, de, mint a továbbiakban is olvasod, része vagy az anyád bűneinek. Bűnbe fogadta. Te, aki hívő ember vagy, és Krisztus testének a része vagy, Krisztus testének az összes negatív dolgát magad felelősen hordozod. Jogilag elítélhetlek, mert hoztad genetikusan. Csúnya szót mondtam, ezen lehetne vitatkozni, van-e? de mégis az a kérdés, hoztad az anyádat? Ha te zsidó vagy, olyan vagy, mint Izrael, mert az anyádnak a tulajdonságai jönnek, ezt tanultad. Ha te az elromlott Krisztus testének a tagja vagy valamelyik gyülekezetben, te azt hozod magaddal. Felelős vagy, mert örökös vagy ebben is. Nem szakadhatsz le az anyádtól, mert genetikailag az ő szülöttje vagy, egy testből lettél másik. Hoztad. Tudsz-e másikért így imádkozni? Tudsz-e a nagyobbért, az egész komplexért, magáért Krisztus testére imádkozni, hogy kapja fejedhez már. Vedd észre. Gondolkodj, láss már, hogy hol vagy. Vagy nem merek szólni, mert a negatív beszéd, meg mindig a pozitív gondolkodás, meg majd a tolerancia, meg nem akarok senkit diszkriminálni, meg majd a pásztor megijed. Szólj! Ha te neked profétai látásod van, és ez nem extra valami, hanem Krisztus benned van és szól hozzád, akkor szóljál. Szóljál, mert az egész test szenvedése rajtad is ott van. Az egész test betegsége a tagokon is ott van. Lehet, hogy a kezem reumás, de azt a szívem és az egész lényem érzi. Szólj! Szólj anyádnak! Szólj Krisztus testének, és szólj Izraelnek! Ma nagyon aktuális lenne ez. Szólj! Mert pontosan a megszámlálás idejét éljük. Pontosan, amikor Isten keresi az övéit, és Krisztus uralma alatt maga Krisztus, maga a Mester, maga a Messiás tesz bizonságot Isten előtt. Egy összegyűjtetés idejében vagyunk, ez nem egy extra összesofárkodunk valamit. Már folyik az összegyűjtés, ha nem vennéd észre. Már folyik. Nem jehovista vagy adventista módon mondom ezt a profétikus dolgot, látható. És szólj anyádnak, mert Isten meg nem tagadta, de elvetett egy ideig. Mert erről szól Hóseás, egy ideig. De itt jön egy büntetésem azért. El kell számolni mindennel. Ugyanebb a profétai részben olvastam, Isten fölsorolja, hogy miért. Mert paráználkodott az ő anyjuk, gyalázatban merült, aki őket szülte, mert ezt mondta, elmegyek szeretém után, aki megadják kenyeremet, vizemet, gyapjumat, lenemet, olajomat és italomat. És Istennek a szeretete azt mondja, hogy állj! Nem azt mondja, hogy véged van, hanem szépen ilyen rekettyésbe fölnő a gaz, és nem tudsz tovább menni. Biztos kirándultál már úgy, hogy elfogyott az ösvény. És ilyen jó kis szúros bokrok voltak, és vagy visszafordultál, vagy szétmarcangoltad magadat, a bőrödet. Fájdalommal mehetsz csak tovább. Istennek vannak ilyen különleges szeretetei, hogy hát a tövisek között menjél át. Nem kell. Nem kell véresen küszködnöd azon, hogy tovább menjél, mert Isten megadja a szabadságot. Át tudsz menni a bokrok között, de akkor nézd meg magadat, hogy összesértetted. Ő azt mondja, van egy út, amit én adtam. Itt vad, itt elvadult terület van, ne arra menjél. És ha nem hallgatsz, az ő szeretete az, hogy bemar a bőrödbe a tüske. Úgy, ahogy ígérte, és sövényt honok elejébe. Nem falad, hogy nem mehetsz át, erősködhetsz, kínlódhatsz. Az egész emberi életed egy küszködés lehet, véres verejtékkel küszködsz, és szenvedsz, és sebzett vagy, mint... És Isten azt mondja, hogy lehet választani. Út és út között. És szadgál majd szerető után, de nem éri el őket, amikor keresi őket, és nem találom meg azokat, azt mondja majd, elmegyek hát, és visszatérek előbbi férjemhez, mert jobb dolgom volt akkor, hogy nem, mint mostan. Istennek a különleges szeretete ez is. Odaállítja a sövény, ne tudjál menni, aztán mikor elhagytak, mikor egyedül vagy, kiderül, hogy nem is voltak testvéreid. Mert érdekből, hogy kenyered, mustad és egyebet megadták, a paráznanő nem kell senkinek, csak egy időre. Figyeld meg ezt, akár egy gyülekezetbe is. Ha nincs belőled haszon vagy dicsőség, vagy nem uralkodhatnak fölötted, téged leírtak. Úgy, ahogy van. Istennek ez is egy szeretete. Észreveteti. Mi közöd neked hozzá? Észreveteti. Az igazi testvér az önfeláldozó, az igazi testvér szó sincs olyan, hogy a bajban nem szólal meg, és nem talál meg. Az igazi testvér az, aki lát, érez, és minden érzékszervére érzi a testnek a másik tagját. Aki nem, az a bajban ott fog hagyni. Erre jó voltál, erre kellettél, és szevasz. És amikor te leszel bajba, mert Isten szeret, és megengedi, hogy vedd már részt, hogy nincs testvéred, akkor rádöbbensz arra, hogy egyedül ő van. Rádöbbensz arra, hogy egyedül Krisztus. Rádöbbensz arra, hogy egyedül ő. De jó ez, de fájdalmas. De jó lesz Izraelnek, amikor végre rádöbben, hogy egyedül, és de jó lesz neked is, ha rádöbbensz. Hiába izzadsz, a sövényen, a bokron keresztül nem fogsz átmenni, átmehetsz, de akkor még a ruhád is leszakad rólad, és a fájdalmaid lesznek. Mennyi? De jó lesz, amikor észreveszed, hogy a fájdalmak, amelyekbe belemész önmagad, azok Istentől nagy szeretettel adott fék, de nem parancs, hogy nem mehetsz. A rosszra is van lehetőséged, menjél. Istennek ilyen a szabad akarathoz való kapcsolata, mehetsz. De tudd meg a következményét, érezd meg a következményét. Megmaradsz széttépett ruhával, összekaristolt testtel. És rádöbbensz, hogy ezen az úton viszont már nem jönnek veled. Kiderül ki a testvéred, amikor neked sebeid vannak, és amikor megsebzett vagy. Isten gondoskodik arról, hogy hozzá fordulj vissza. Mert nem vette eszébe, hogy én adtam neki púzzát, mustot és az olajat, és én sokasítottam meg ezüstjét és aranyát, amit ők a bárra költöttek. Bárra, így mondom. Azért visszaveszem búzámat a magadébe, és pustomat és az ő divatjában, és elragadom gyapjomat, és lenemet, amelyet mesztelenséggel befedésére lettek volna. Mert nem vette észre. Annyi szép keresztény éneket ismerek. Hú, de sok szép dicsőítést. Hú, de tele van a gyülekezeti épülete mindenféle hanggal. Ja, hogy búza nincs. Ja, hogy len nincsen, hogy ige nincsen, hogy öröm igazából nincsen, hogy nincs felruházása len, amivel betakarózol a köpönyegre, ruhára, papíróöltözetre, az nincsen. De van más. Nem vette észre. Nem vette észre, hogy nem Isten dicsőítette. Nem vette észre, hogy nem adott hálát az életéért. Az élet minden pillanatért. De van mindenféle művi örömködés. És akkor Isten azt mondja, elveszem. Elveszem. Tudod, a fél évszázados tapasztalatom hány, de hány tucat, nem is tudom a számot megmondani. Nagy sokasági gyülekezetnek a nyomtalan eltűnését ismerem. Egyszer megszámoltam, hogy kb. 130 körül ismertem gyülekezeteket darabszámba, fajtákat, bocsánat, nem darabot. És abból, hogyha most elkezdek gondolkodni, talán 5 még van. Jó, helyette nőtt ki megint egy csomó gyom, akarom mondani a másik. De hova lettek? Volt öröm, volt tánc, volt ének, volt halleluja, csak nem volt mögötte semmi. Nem volt ige, nem volt bizonság. Egymást dicsőítették, és a dicsőítés dicsőítették, és a pásztor dicsőítették, és a gyülekezet dicsőítették, és a nem tudom, mi dicsőítettek. És hála adtak egymásnak, hogy milyen szép napunk van, és milyen jól öleltük egymást, és milyen szép ruhában mutatkozunk egymásnak, és hálát adtunk mindenért egymásnak, vagy valakinek. És akkor csodálkozunk. Csodálkozunk, hogy ma is Isten ígérete egy és ugyanaz. Hát, ha ti őt, én nem. Visszaveszem. Visszaveszem a búzámat maga idejében, mustomat és az ő divatjában. Visszaveszem az igét, a magot. Visszaveszem a búzát, a szolgálókat, hiszen a magti vagytok. Visszaveszem a mustot, amiben lehetne öröm, hiszen a szőlőlé már eleve az örömnek a szimbóluma a Bibliában. Visszaveszem. Lesz mustod, de nem lesz borod. De már mustossa a dok. Már azt a lehetőséget is elveszi Isten, hogy örüljé. Visszaveszem. Elragadom a gyapjumat és lenemet, amelyek mesztelensége befedésé lettek volna. A gyapjút a lent. Betakarás és betakarás nélkül élni. Ilyen zivataros időben és ilyen időjárásban, ezt szellemire mondom, hát elég veszélyes játék. Elég nagy a szellemi UV sugárzás, és más hullámok is jönnek rendesen. Nem lesz több betakarás. Védtelenség. Tudod, mit jelenten ez a pusztában? Tudod, mit jelent a Bemidbár a pusztában ez az érzés, hogy nincsen inni, nincsen örömed és nincs betakarásod? Csak próbálj ki egy sivatagba, akár egy magyar pusztába és egy napot étel, ital és napernyő nélkül, akár esernyő nélkül is. Próbáld ki. És Isten egy népnek mondja az ő népének, visszaveszem. Ez a következmény a te életednek. És feltárom az ő gyalázatot, gyalázatát szeretője előtt, és senki szabadítja ki őt az én kezemből. És megszüntetem minden örömét, ünnepét, újhagyját, szombatját és, minden ünnepe napját. És elpusztítom szőlejét és fügefáját, amelyekre azt mondta, ez az én bérem, majd az én szeretőim adtak nékem, és erdővé teszem azokat, és a vezei volt emészti meg őket. Még mielőtt valaki örülne, a szombat azért megmaradt. Csak a hamis szombat, nem? Azt Isten megítéli. Még mielőtt valaki azt mondta, nincs szükség Isten ünnepeire, akkor gyorsan szólok. Igen, Isten találkozni akar velünk, és ezt örökre adta. Nem addig a zsidóknak, és ez megszűnt. De elveszi a találkozás lehetőségét. Elveszi a szövetség lehetőségét, hiszen ezek jelek és találkozási lehetőségek. Elveszem az Istennel való kapcsolatotokat. Tudom, milyen borzalmas, ez olyan, mintha az Éden kertjéből kiutasítanának. Körülbelül az. Tudom, ezt is kifordították a különböző keresztény áramlatok, hogy nem kell a szombatot ünnepelni, helyette vasárnap. Erre hivatkoznak. Isten pontosan nekik szól. Pontosan. Az önmagad dicsőítésére a te dicsőítésed nem érdekel. Annyira nem érdekel, hogy Istennel való kapcsolatod meg fog szűnni. Meg. Nézd meg, istentelen kereszténység. Nézd meg a Szent Háromság minden formájába való szétrombolását. Egy Isten hívők, Szent Szellem imádók Isten nélkül, Isten hívő Krisztus nélkül, és mondhatnám sorban minden variációt. Elveszem a teljesség hiánya az elveszést jelent. Sőt, lehet bálványozni a Szent Szellemet is. Szent Szellemnek a munkáját lehet bálványozni. Lehet egy Isten hívő, hiszen a iszlám is egy Isten hívő, vagy a unitárius, mint magyar vallás is egy Isten hívő. Krisztus nélkül? Lehet. De ez hatalmas, halálos veszteség. És mégis pozitív Isten, mégis szerető Isten. És ekkor megbüntetem őt a bálok napjaiért, amelyen füstölve áldoztak azoknak, és felrakta gyűrűjét és nyakláncát, és elment szerető után, rólam pedig elfelejtett, ezt mondja az Úr. Ezt mondja az Úr. És itt van, amit oly sokszor hallottam már, innét viszont elkezdjük olvasni a Bibliát. Az előzők nem érdekesek. A negatív az maradjon, a zsidóké meg, az nem érdekes. Sokszor hallottam. Pozitív. Azért íme előcsalogatom őt, és elviszem őt a pusztába, és szívére beszélek. Pozitívan hallottam ezt már nem tudom hányszor. Valaki nehéz állapotában volt, akkor egy kicsit összetévesztette azzal, amikor Jesua kihívta a faluból a gyógyulni vágyót, és megkérdezte, hogy akarsz-e gyógyulni. Nagyon sok variációban félre lehet ezt magyarázni. De én inkább azt mondom, hogy nagyon egyszerű. Isten elcsalogat a pusztába. Nem kényszerít, elcsalogat. Te és ő, négy szem közt ketten vagytok. És amikor azt hinnéd, hogy most meg fogsz halni, és amikor azt hinnéd, hogy most a fejedet veszik és megítél, akkor Isten megint az ő valóságát mutatja meg. Szívére beszélek. Mondhatnám azt, hogy ennek a eredetije inkább úgy szól, hogy megpróbálom meggyőzni. meggyőzem, hogy jobb ez neked. Nem erőszakos Isten, nem kegyetlen Isten, mint ahányszor megvádolták az Ószövetség Istenét. A szabad akaratod megtartása mellett megpróbál meggyőzni, rávenni. Nem jó ez. Kéne valamit tenni. Szívére beszélek, és ebbe benne van már az is, hogy ha a feleségem és hozzám tartozik, nem ússza meg az áldást sem. Bár számolni kell ezért a hűtlenségért, sok mindenért számolni kell. De Isten szeretete nagyobb, mint mi gondolnánk. Már benne van a jutalom, már benne van az ígéret, és benne van az áldás. Egy céda mindenféle bűnt elkövető parázna. És Isten udvarol szinte a népének, hogy jó neked. És a pusztában megadja neki, amit mindjárt olvasok, és onnét adom meg néki az ő szőlőjét, és az akkor völgyét, a reménység ajtaja gyanánt, és úgy énekel ott majd, mint ifjúságának idején, mint Egyiptomból lett feljövetelnek napján. Reménység kapuja. Ez most egy nagyon érdekes kérdés, amikor ide jutottunk el, ezt tényleg érteni kell. Ákán. Ákán ugyanez a völgy. Ugyanez a völgy a története, az enyészet völgye. Az enyészetnek a völgyében adja meg Isten a te örömedet, és adja meg azt az új régi szerelmet. Az enyészet völgyében. Hú, de jó lenne ez a hívő keresztények értenék. Az öröm nem azt jelenti, hogy mindig előre megyünk. A reménység ajtaja az nem befele nyílik, hanem kifele nyílik. Nem mindegy egy ajtó, hogy nyílik. Bemegyek a reménységbe, vagy kijövök az ítéletből, mert Ákán völgyébe vagyunk. Nekünk reménység kapuja kell. Nem csak ajtók, maga a messiás, kapu. Hogy mindenki tudjon jönni. Az ajtó és a kapu között azért méretbeli különbség van. És a kapu az egy ítélet helye volt mindig is a városnál. Ott, aki átment, az meg lett vizsgálva. Ott állt a kapuban mindig is a bíróság. Ott állt az ítélet. Nem úgy volt, hogy kibesétálunk. De szélesre tárt kapuk ma is várnak. Tudod honnét? Akkor völgyéből. Nem a reménység bemegyek be, hanem kijövök. De ez bent kell lenni, és ez meg kell érteni, hogy mi az. Mi az, hogy az enyészet völgyébe vagyunk. Mit jelent az, hogy ebben a völgyben, ahol maga Ákán meg lett ítélve, megértjük-e végre az Ákán történetét is, hogy az számunkra, ha nem jó, de mégis a határesete, hogy onnét lehet kijönni. Megértjük-e azt, hogy amit a Józsué könyvében is olvasunk Ákánról, ott az ígéret ugyanúgy vonatkozik ma ránk, mint egykor Hósás könyvében Izrael népére. Józsué könyvének a 7. fejezetében a 10. verstől olvasom, és mondta az Úr Józsuénak, kelj fel, miért is borulsz arcra? Vétkezett Izrael, és átalhagyták szövetségemet is, amelyet rendeltem nékik, mert elvettek a teljesen nekem szentelt dolgokból is. Loptak és hazudtak, és edényeik közötti dugdostak. Azért nem bírtak megállni Izrael felé az ő ellenségeik előtt. Hátat fordítottak ellenségeiknek, mert átkozottak lettek. Nem leszek többé veletek, ha nem, ki nem veszitek magatok körül azt a nékem szentelt dolgot. Kelj fel, és tisztítsd meg a népet, és mondjad, tisztítsátok meg magatokat holnapra, mert ezt mondta az Úr Izraelnek Istene. Istennek szentelt dolog van közöttetek, Izrael. Nem állhatsz meg a te ellenséged előtt, amíg el nem távolítjátok közöttek az Istennek szentelt dolgot. Reménység kapuja, Ákor völgye, ugyanaz a mai helyzet, és ma is szól. Az ígéretnél ott van, hogy a völgybe kell lenni. A völgyben elhangzott. Ákán valamit eltulajdonított Istentől. Megszentelt dolog van köztünk. És ebben a pillanatban én azt hiszem, valamennyünknek szembesülni kell. Miért nem mennek a dolgaink? Miért van ott a kapu, és nem tudunk oda menni? Vagy nem is látjuk, nem is tudjuk? Miért áll a kereszténység, és miért állnak gyülekezetek, életek? Mert Istennek szentelt dolog van ott. És mi Istené? Minden. Nagyon egyszerű. A te életeddel te bánsz, Istennek szentelt dolog ott van. Átadtad az életedet, és te csinálod. Átadtad a házasságodat, de közben üzleti. Vagy másoknál fogva jött létre. Istennek tetsző módon, szente módon próbálsz dicsőíteni. De hát igazából másiknak mutatod meg, milyen szép hangod van, és hogy nézel ki. Mi az, ami Istennek szentelt dolog, és magadévá tetted? Dicsőség, hatalom. Mi az? Olyan jó szolgáló. Halleluja. Ákán, tönkrement az életed. Addig áll, amíg ezt nem rendezed. Olyan emberek vagyunk, és annyira szeretjük kisajátítani azt, amit Istené. És mindaddig, amíg meg nem térsz igazából Istenhez, mindaddig, amíg oda nem adod a teljes életedet, addig te Ákánként ott vagy Ákor völgyében, ítélet alatt. Később csak az a kérdés, hogy mit vettél vissza Istentől. Megígérted, győzelemre vitt, kihozott Egyiptomból, kihozott a világból, hívő ember vagy, de azért ezt a részt megtartom. Azért nagyon jó misszionáris vagyok én ám azért. Meg már ennyi embert bemerítettem, meg azért tudok én már azért valamit. Ákán, problémák vannak. Meg fog halni a szolgálatod. Ákán, valahogy nem megy előre a házasságod, az életed és az egész közösség, semmi nem fog előre menni. Sőt, a közösség viseli másnak a bűnét. Ha valaki Istennek szentelt dologból, Istentől kapott dologból kisajátítást végez el, ha valaki a saját dicsőségére, céljára és hasznára prédikál, a közösség tönkre megy. Ha valaki ezt csinálja a házasságába, a házasság tönkre megy. Ha bárhol, bármit Isten helyett akarsz, és a saját dicsőségedre és a saját hatalmaddal játszol, akkor Isten úgy, ahogy van, megítél. És szól, állj meg. Állj meg. Addig nincs tovább, amíg nincs rendezve. Amíg nem teszed oda az életedbe azt a részt, amit nem akartál oda tenni, addig nincs rendben, nem mész tovább. Amíg, amit visszavettél, vissza nem adod, ma már nem ítélet van, hanem ítélet kegyelemmel. És ekkor szólal meg az, hogy reménység kapuja. Ebben a völgyben ott kell lennünk. Ott kell lenni a kereszténységnek, mert keresztény és nem krisztusi, ott kell lenni a zsidóságnak, mert zsidó, de nem zsidó, és ott kell lenni a pásztornak, hogy pásztor, de nem pásztor, és ott van a hívőnek, hogy hívő, de nem engedelmes, ott kell lenni ebbe a völgybe. És meg kell hallani ezt, és akkor nyílik meg a reménység kapuja. Ahogy Isten ígérte itt a népnek, a reménység kapuja. Olyan szép ez a szó, és olyan szép ez az ígéret, amit a Hóseásban volt. Ákán Akkor völgyét, reménység ajtaja gyanánt. Onnan adom meg neki az ő szőlőjét, és az Akkor völgyét, a reménység ajtaja gyanánt. Ez a kettő, Isten megítélése és maga a szőlő, ez Akkor völgy. Ítélet és öröm egyszerre. És onnét adom meg neki az ő szőlőjét és az Akkor völgyét, a reménység ajtaja gyanánt. Tudod, hogy a reménység ajtaja nem más, mint a megítélésed? Ítélet nélkül nincs reménység. Bár Isten valóban elkezdené már az ő népén az ítéletet, hogy kinyíljen a reménység ajtaja. És ez nehéz helyzetben. Az ember úgy szeret reménykedni, mint hogy megúszom. Nem az, hogy rendezem. Most nem beszélek a tikváról, nem beszélek a himnuszunkról, vagy nem beszélek sok mindenről. A reménység ajtaja, kapuja az, hogyha odaállunk Isten elé. Uram, félretoltunk, és én akartam. Én voltam az a parázna, aki a Hósásból beszél. Én voltam az, aki mástól vártam az örömömet, a mustomat, a boromat, a ruhámat. A embertől vártam a ruhát, hogy rám adják, hogy ilyen misszionáris, olyan szolgáló, meg ilyen előjáró, meg felüljáró, meg aluljáró, hogy mi vagy. Én voltam, aki vártam. Hát ott van, akkor hordoz. Te vagy az esperes, alperes, mit tudom, micsoda. Hordoz. Én nem kentelek föl. Örülni akartál? Hát csinált a koncertet, beugró 1000 forint, vagy 2000, nem tudom, most már elég ma húzósan számolják az árat a gyülekezetbe is. Hol örüljetek? Ti akartátok. De az én örömöm nincs. Most rólunk szól ez a Hósásé. Ma, és utána mégis előmegyek a 18. versre. Az igazi pozitívra, amit igazán kiszoktak csak emelni. Amikor Isten ígérete csúcsosodik itt, és eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal, ítélettel, kegyelemmel, irgalommal jegyezlek el. Bizony hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat. És azon a napon meghallgatom, azt mondja az Úr, meghallgatom az egeket, azok pedig meghallgatják a földet. A föld pedig meghallgatja a búzát és mustat és az olajjal, azok pedig meghallgatják Jezreelt. És bevetem őt magamnak a földbe, és megkegyelmezek. Ló Rukhamának azt mondom, Ló Aminnak, én népem vagy te, ő pedig ezt mondja, én Istenem. Külön hosszasan lehetne beszélni Hósásnak a három gyermekéről, ami gyakorlatilag Izraelnek a történetét mondja el. Ő nevezzel a gyermekeit a borzalmas parázna nő feleség mellett ezeken a neveken a változásra. De eszembe jut, hogy már oly sokszor beszéltem, de mégis megkérdezem. Sokszor tényleg elgondolkoztattam embereket más országokba is. Mutasd a kezedet. Isten 5 jegygyűrűt adott. Eljegyezlek téged magamnak, örökre, igazsággal, ítélettel, kegyelemmel, irgalommal. Rajtad van a kegygyűrűk. Újra és újra nem tudom, de ismételnem kell, és akárhány emberek kellene találkoznom, akkor mindegyiket meg szeretném kérdezni, mert jó megkérdezni. Valóban az a szövetség, ami a házasság kötés szövetsége, Jesua Hamasia, a Krisztus teste és a vőlegény között, érvényes rád. Igazsággal? Megítélt már az életedben, és az ítéletre úgy meg lett ítélve, mint a bíróság előtt, amilyen volt az életed. Igazsággal, hogy az ítélet is rajtad van, a kegyelemmel együtt, mert Isten igazsága maga Krisztus. Rajtad van a kegyelem. Irgalommal. Megvannak olyan gyűrűid. Oly jó volna reggel fölkelni, úgy, mint a zsidó ember, aki tekeri föl a imasziat a kezére, és ezt mondja el. Minden nap bizonságot tesz Isten előtt. El vagyok jegyezve. Ennyi feltekerés van a kezemre, ujjamra, amikor reggel az imát kell elmondani. Nem bohózkodik egy zsidó és különböző szertartásokat mutat be, hanem bizonságot tesz. Arról a bizonságról, amit Isten tett az embernek. Eljegyeznek téged. Tudsz-e holnap reggel úgy fölkelni? El vagyok jegyezve. Van ma is irgalom, kegyelem. Nézd meg a gyűrűket. Nézd meg ezt a Hósási gyűrűket. Nézd meg. Nézz a kezedre. Minden reggel néz a kezedre. És minden este menj oda, és adjál hálat. Van kegyelem, irgalom, és örökre. Tudsz-e az örök szóra azt mondani, örök életem van. Tudsz-e igazsággal Istenről olyan bizonságot tenni, hogy örökké való Isten, és én nekem örök életet adott. Ott vannak-e a gyűrűid? Kedves mennyasszony, ott vannak-e a gyűrűid? Ott van a kezeden? Mert hát, jajgatok, mert baj van. Nézem a kezemet, hogy föltörte a szerszám, meg béna vagyok, mert kéne valamit csinálni, nem tudok. Na, ebben elég. mennyasszony vagy. Ott vannak-e a gyűrűk? Ott vannak. Nem szokásom személyes dolgokat mondani, de mégis számomra ez az ige nagyon kedves. Mert ennek a működését is megéreztem az életemben. Jó pár évvel ezelőtt egy kislányt bemerítettem, és ezt az igét kapta, eljegyezlek. Tudtam, hogy ezt kell mondani. És megérzem azt az életemben, hogy az én feleségemnek az életén ott van Isten kegyelme, irgalma. Istennek az összes jegygyűrűjét én élvezem. Bocsánat. Akkor nem tudtam, hogy a feleségemet merítettem be, de látom rajta a gyűrűket. És együtt érezzük ennek az áldását. Az ő jegyességének az áldása, az én életem hatalmas áldása. Naponta nézhetem rajta a gyűrűket én. Ő, aki mellettem van, nézhetem a kezén a gyűrűket. A te kezeden mit lehet látni? Mit lehet látni? De jó, hogy egyforma gyűrünk van. De jó, hogy együtt vagyunk. És de jó, hogy ezt az igét. Akkor nem tudtam, hogy utána mi egymásnak is egy gyűrűt a kezünkre húzunk. Sok évvel ezelőtt, 6-7 évvel ezelőtt, pontosan nem is tudom, látod, ennyire nem leltározok, akkor történt. És tudod azt, hogyha a te kezed ránéz, valaki a gyűrűket látja, és amikor testvéred lesz, tudod, hogy neki is milyen jó lesz. Látni, mert szeret téged, mert a testvéred, valóban a testvéred, látni fogja Isten irgalmát, az összes gyűrűt. Na ez a testvér. Ez a testvér, amikor az én feleségem testvérem. Ez a testvér. Olyan jó volna egymáson látni a gyűrűket. Olyan jó lenne látni a kezeket, és nem a kézfogás nem azt jelenteni, mint az eredeti, hogy nincs fegyver a kezembe, hanem fölteszem, látod? Látod? Gyűrűk vannak rajta, mennyasszony vagyok. És ha te mennyasszony vagy, akkor tudsz nyavajogni, tudsz szenvedni, meg zsebredugott kézzel lenni. Az igazi mennyasszony az alig győz, alig tud eleget dicsekedni a vőlegényről. Hát a savanyú, unalmas, bepenészett hívéletünk nem erről szól, hogy nincs gyűrűd. Vársz egy mennyegzőre, meg vársz egy találkozóra, amikor itt a gyűrű a kezedre, mert ott, a Golgotai váltságműnél mindegyiket megkaptad. Csak el kellene fogadnod, tudod? Fáj kimondani, bizony hittel jegyezzetek el. Tudod mi az, hogy hittel eljegyezni? Nem ő hiszte benned, ő tudja ki vagy. A vőlegény tudja. Hanem Istentől, az Atyától te kaptál hitet, hogy van mindennek értelme, mindennek áldása, mert az az öngyűlő mindenre elég. Ez, amit egy hósás szájából hangzik, akit egy parázna feleség ott hagy, elmegy, elcédáskodik, szül neki 3 gyereket, ott szenved, és ő tesz bizonyságot. Ő tesz. Hát nekünk, akinek valóban érezhető az életünkön, tudnunk kell, hogy kegyelemben és új életünk van. Hol a kezed? Mondjam azt, hogy játékgépen, az erszényeden, az autóvalányán, mert mániákusan vezetsz, vagy éppen a pénzszámolod. Hol a kezed? Mert a kézzel kapott gyűrű az annyit jelent, hogy cselekedned is kell. Az életed minden lépésén, amikor teszel valamit, látnod kell, hogy ő. Látod kell, hogy kinek vagy a mennyasszonya. Azért kaptad a kezedre a gyűrűket. Ahova nyúlsz, mindig csillanjon be az, ami ebbe az ötgyűrűvel benne van. Hogy Isten igazsága meg fog ítélni. Mindig mert megítélt. Tudjad azt, hogy tiszta kezekkel mehetsz csak tovább, mert a gyűrűk csak tiszta kézre mehetnek föl. És tudd meg, hogyha leveszed a gyűrűt, akkor tisztátalan valami. Minden tevékenységnél látod-e Isten szeretetét? Mert hittel ajándékozott meg, ami annyit jelent, Isten arra vezetett, hogy ezt tedd, azt tedd, azt tedd. Mert mindig a gyűrűt akarja, hogy te lássad. Olyanok a cselekedeteik, olyan az életünk, hogy bármi tevékenységünkben látjuk Isten irgalmás szeretetét úgy, ahogy van. A vőlegény akaratát és uralmát. Eljegyezzek téged. És ebbe benne van, hogyha az övé vagy, pozitív, nem úszod meg. Megkapod a sövényt, a kis tüskés bokrokat, megkapod, hogy elhagynak, mindent megkapsz. Isten szembesít valós magaddal. És a mai napon arra figyelmeztet igazából, ha majd ott leszel akkor völgyében, ahol szembesülsz azzal, hogy valami nagyra tartottad magadat, valamit magad produktumának érzel, valamit a saját tulajdonodnak, uralmodnak, dicsőségednek tartod, vagy hasznodnak, akkor neked van reményed. De ma is érvényes, ami megszólalt, akkor Józsui idejében tisztítsd meg magad. Tisztítsd meg magad. Akár Izrael útja megy egyenesen. A sövény ott lesz. Tüskés. Elhagyják a barátai. De az ígéreti örök, a reménység kapuja, az akkor völgye. Ugye milyen ellentmondás? Az a völgy, az enyészet völgye. Az a völgy, ahol van reménységed. Tudod, mi a te reménységed? Amikor a teológia helyett a térdológia működik. Amikor letérdelsz. Amikor azt mondod, ennyi, itt a vége. Nem megyek neki a bozoltosnak, mert úgyse tudok átmenni, csak nagy fájdalmakkal. Nem bízok emberekkel, mert mindenki elhagyott. A barátaim. Addig voltam jó, amíg hasznos voltam nekik. Nem is voltak testvérek. Meg az út nem is volt az út. De Bemitráról beszélünk, a pusztáról. Tudod, hogy a reménység kapuja hova nyílik? A pusztába. Így kívánok mindenkinek kedves, jó, kellemes sétát az örök élet irányába. Ha kinyílik a reménység kapuja, irány a pusztá. De veled lesz, megadja az utat, az értelmét az életednek, megadja a védelmet, megadja a tájékoztatást, hogy hogy jutsz célba, és többet nem vagy egyedül. Nincsenek érdek, emberek, akik kifoszhatnak, mint egy parázna nőt, elveszíted őket, mert ők nem szeretik a pusztát. Ők a csillogó dolgokat szeretik. Örülj annak, hogyha Isten bevitt, engedett bevinni abba a pusztába, ami Ákán idejéből ismert előttünk. Hiszen még annyi minden ígéret van arra, amikor olvashatjuk még azt is Ézsaiásnál, hogy milyen áldás lesz abban a völgyben. A barmok ott fognak legelni. Nos, ez milyen áldás? Milyen áldás, amikor Ézsaiás 65:10-ről olvasom ezt? Milyen áldás ez a völgy? Tudd meg, ahol hevernek a barmok, ott lesz bőven áldozni való. Hiszen itt az áldozatok sokaságáról beszél Isten. Ott, abban a pusztaságban, ami számodra az enyészet völgye lesz, megfordul, és Isten áldásából a sokasság, a heverésző barmok sokasága lesz a tied. Isten ezt ígéri. Nem azt mondja, hogy kihoz onnét, hanem megváltoztatja. Nem azt mondja, ki vesz ebből a világból, hanem áldássá teszi a világban az életedet, és minden nap áldani fogod Istenedet. De hol vannak a gyűvéd? Hol vagy, mennyasszony? Oly jó lenne látni egymáson. Úgy szeretném, ha megélnétek azt, amit bizonsággal mondom, és nem dicsekvéssel, hogy két ember, amikor együtt van, megérzi és meglátja a másikon a gyűrűket, ami az övé is. És az a gyűrű kettőnket is összeköt. Ez a gyűrűk egyétesz bennünket. Hiszen ebben a nagy testben, ami a mennyasszony teste, a feleségemmel is együtt vagyunk egyek. És természetesen a kisfiunk is, aki még hozzánk tartozik. Hol vannak a gyűrűk? Csak ennyit kellene kérdezni. Hol van az, hogy úgy éljünk, mint egy zsidó ember, aki talán már nem is tudja, mit csinál? De bár meg tudná minden zsidó. És most kellene szólni, hogy ide figyelj, anya! Ide figyelj, zsidó! Ide figyelj, Izrael! Tudod, milyen jó, hogyha föltekernéd a kezedre az ima szíjat, és elmondanád hitből és valóságból és bizonságból. Elmondanád végre, újra, hogy én vagyok az, akinek mondta Isten, és eljegyzek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Ezen mind végig kell menni, hogy az eljegyzés után találkozás legyen a vőlegénnyel. Azonban tudni kell, hogy a zsidó nép a eljegyzést, mint olyat nem ismeri, az eljegyzés egyben már házasságkötés is. Amikor te kimondod, hogy igen, húzd fel a gyűrűket, ítélj meg, és tovább, akkor visszavonhatatlan dolgot cselekedtél. Nincs próbaházasság Jesuával, nincs a kimondott szavad számon kérhető, mert ha nem, már az engedetlenség újra felütötte a fejét. Kérdés, hogy kimondod-e? Kérdés az, hogy szólsz-e azoknak, akik kimondták már, de ma nem mondják, és más csinálnak. Gyere vissza! Térj meg ott Ákánnak az Ákor völgyében, mert Isten reménységet akar adni, nem ítéletet. Kaput akar nyitni egy útra. És ha Izraelről beszélek, ebben a reménytelenségben a remény kapuját kinyitja egy útra, az ajtót, hiszen én vagyok az ajtó, az út, az igazság és az élet. Na látod, ez kell neked is. És ott, ebben a völgyben, hogyha végre elmondod, én akartam, én voltam Ákán, akkor kinyílik az ajtó. És Krisztuson keresztül egy új minden megváltozik. Ez a reménység kapuja. A megítélés, a gyűrűk fölvétele egyben a reménység kapuja. Népnek, nemzetnek, személynek, mindenkinek. Hadd legyen ez a tikva, ez a reménység valóság. Ne csak ott térperegjünk a megítélésben, a nem megy semmi állapotában. Tudjuk meg, hogy miért nem megy. Tudjuk meg a bennünk lakozó Ákánt, tudjuk meg, kérdezzük meg Istentől, hogy mi volt az, amit elvettem tőled. Ne haragudj, visszaadom, odaadom, tedd szenté, tisztíts meg, dobd ki az életemből azt, amit én kisajátítottam tőled. Miben akartam nagy lenni? Annyi mindenbe felsorolni se tudom. Ma az öltözékünkben tudunk nagyok lenni, vagy ilyen csinosabban és ilyen szerelésben meg prédikálni. Meg bedobom a hajamat, meg mit te, mit csinálok. Már ott tudok pózolni, már nagy akarok lenni, már az Ákán így tornázik bennem. És várom vissza, hogy jó voltál testvér. Ugye? De milyen jó volt együtt is lenni, olyan aranyos volt a testvérem. Ne csináljunk egymásból se, de másokból se Ákánt. Ne. Adjuk meg Istennek mindazt, amit ő adott. És ő mindent adott. Semmink nincsen. Így lehet mindenünk, mert így nyílik ki az az ajtó, ami a reménység kapuja. Reménység kapuja. Olyan buták vagyunk, hogy úgy reménykedünk, hogy jobb lesz az életünk, mindenféle nyűszítéseink vannak a fájdalmainkban, hogy de rossz minden. És ott a kapu előtted, ember. Ott van előtted a kapu. A te megítélésednél ott van Krisztus. Csak lépned kell, fölhúzni a gyűrűket, hogy az ajtón átlépve, ő rajtán keresztül működjön minden. Mert abban van áldás, a Krisztuson keresztül működik, a ajtón keresztül a kapcsolataink. Azon keresztül működik minden. A felénk jövő épp úgy, mint az általunk kimenő. Mindegy szűrő mutatkozik, mindegy szűrő működik. Tőlem csak az mehet el tőled, amit ő adott. Tőled is csak az jöhet, mert ő állja az útját, hogy becsapja akármi történjen. Ott áll az ajtó. Védve vagy, és tőled is védve vannak adott esetben. Ajtón keresztül, és a reménység ajtaján keresztül. Hatalmas távlatok, az örök élet ott van. Eljegyezlek téged, hát erre jegyzett el. És én tényleg nem módszerként, de úgy mindenkinek elmondanám, nem ön bátorítás. Ha fegge fölkelsz, ne csak borotválkozz és húzz fel a jegygyűrűdet, hanem úgy nézd meg. Megvannak egy gyűrűit. Ő nem vette. És ha ezek a gyűrűk megvannak, indulhatsz a nap harcába. Mert számolt veled, megszámolt, és harcba küld. Mert ez az út nem könnyű. De ezek a gyűrűk nélkül nem megy. Ez nélkül nem megy. Reggel ne csak azt számolt, hogy felvetted-e az órádat, meg egyebeket. Úgy állj meg egy rövid időre. Először. Megvannak-e? Úgy mehetsz tovább. Abban a 24 órában meg a következő szakasz. Vagy vedd föl egyszer legalább. És add át az életedet a világ urának. Tedd föl a kezedet. Ebben nem a gyáva ember van, hanem a vőlegény után vágyódó mennyasszonynak a vágya van. Húzzad föl, és minden ígéreted legyen valós az életembe. És ekkor kinyílik a remény kapuja. Nem az emberi testi és lelki vágyainak a kapuja, hanem az örök élet kapuja, amelyik egy olyan útra visz, aminek van egy földi szakasza is, de ott már szabadon, békességben, erősen, sőt, vidáman is mehetsz. Mert ebben, az ákor völgyében, mikor Isten megítél, valóban van szőlő, valóban van must. Mert akit igazából megítélt Isten, le tudta tenni a bűnét. Jaj, de nagy otos hajtani. De tudok örülni, hogy többet már nem. Tudod, milyen jó Isten megítélése? Tudom, milyen jó, hogy ezt akármikor naponta megteheted, oda mész hozzá, itt vagyok, Istenem. Bocsánatodat kérem. És akkor kinyílik megint az ajtó. Mehetsz tovább. Tovább, előre, egy örök úton. Kívánom a reménység kapuját. Azzal, ahogy Ákán idejében is, úgy érjük el, hogy valóban dobjunk ki az életünkből mindent, amit elrejtettünk, eldugtunk. Meglepődszem, annyi minden elrejtett kacatod van ám. Annyi mindent elvettél Istentől. Mondhatnám itt mindenféle hálaadásnak a dolgát. Hány de hány háladó szó nem ment ki az ajkadon. Eldugtad mi? Vagy éppen másnak adtad, mert az egyházad milyen szép, hogy dicsérjük meg őt. Te nem neki jár a dicséret. Nem. Hova tetted, hova dugtad? Isten látja. Isten látja, és ha megmutatja, akkor az ajtót is, a kaput is megmutatja. És vége a helybenjárásnak, vége a körbenjárásnak, vége a nyavajgásodnak végre. Élsz végre. És akkor az út, az igazság és az élet. A kinyílt kapu után ott vár rád. A kapu, aki Krisztus, és a többi is, mind ő örökre.